Nyitottan a művészetre. Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Szakonyi Károly 93 éves. Szerző a színpadon, mert ő az alkotás egyik szereplője, a mesélő. Helyén való ez. Különösen akkor, ha épp születésnapos, és működik így közre a rádiójátékának felolvasó színházi előadásán. Szakonyi Károly kivételes jelensége a kortárs magyar irodalomnak. Sok műfajú szerző, aki írásaival 1957 óta van jelen, s aki aktív azóta is. 2 évvel ezelőtt jelentkezett új kötettel, de tárcaival, novelláival havonta találkozhatunk. Jól ismeri a színházi nyelvet. Az adáshibát több mint 100 féle előadásban ismerhette meg a közönség, itthon és szerte a világban. A Hentes című rádiójátékát pedig először 1983-ban hallhattuk Rutkai Éva és Tomanek Nándor előadásában. Ez a darab hangzott el most. Házas pár több évtizede együtt. A férj munkahelyi gondjait viszi haza, megosztaná, de most nem figyel rá. A feleségének látogatója volt. Juthatunk-e boldogsághoz, szeretethez? A címében bizarr, hentes, de tartalmában kedves, mulattató és elgondolkodtató történet felolvasó színházi formában most a kortárs színházi műfej Leányfalu produkciójaként láthattuk. A házas párt magánéletében is házas párt, Szabó Gabi színésznő, a József Attila színház művésznője és Forváth Péter írórendező színész alakította. A mesélő pedig maga a szerző, narrátorként Szakonyi Károly a színpadon. A kortárs színházi műfely első előadása volt ez, amely Baksai József szentendrei festőművész régi álma volt. A megvalósulás Kálai Katalinnal feleségével, aki az Új Írás című online folyóirat főszerkesztőjével együtt sikerült. Ez az est ugyanis az Új Írás folyóirat felolvasó színházának első eseménye volt. Szeretnék a folytatást, és erre a helyszínre teátrumi sorozatot terveznek, ahol lesz majd Verszínház és az RS9 stúdió színházzal való együttműködésben egy-két egyszereplős darab bemutatása is. Az indító előadás szerzőjének és szereplőjének kiválasztása nem volt véletlen, hiszen Szakonyi Károly és Horváth Péter is az Új Írás online irodalom művészet társadalom folyóirat állandó szerzője. Ezen a hangulatú színházi élmény nyújtó estén születésnapokat ünnepeltünk Szakonyi Károlynak a 93-at és a kortárs színházi műhelynek pedig az elsőt. Legyen hosszú életük. Biedermeier Mindennapok címmel új időszaki kiállítást mutat be a Magyar Nemzeti Galéria. A főként magyar és osztrák festményeket, grafikákat, bútorokat, viseleteket és egyéb használati tárgyakat felsorakoztató tárlat összművészeti szemlélettel mutatja be a 19. század első évtizedének meghatározó stílus irányzatát. A kiállítás a hazai Biedermeier festészet jellemzetes ábrázolásai mellett a korabeli bécsi művészeti élet legnagyobb mestereinek alkotásával is megismerteti a közönséget. A legjelentősebb magyar alkotók Borsos József és Barabás Miklós mellett Friedrich von Amerling, Ferdinand Georg Waldmüller és József Danhauser és a legnagyobb osztrák festők alkotásai jelennek meg az összesen több mint 300 műtárgyat felvonultató nagyszabású kiállításon. Dr. Víg Anna Máriával, a Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettesével beszélgetek.
A Biedermeier korszak bemutatása hosszú idő óta nem volt napi renden. Tudjuk, 1938-ban volt az ilyen nagyon átfogó, komplexen a tárgykultúrát bemutató kiállítás, de nyilvánvaló a mai kor egy teljesen más igényt formál egy korszak, egy stílus bemutatására. 300 tárgy jelenik meg a kiállításban, 300 különböző tárgy abban az értelemben, hogy a képző és iparművészet, a tárgykultúra, egyéb területei, vitrintárgyak, használati tárgyak, ruhák, gyönyörű viseletek, és hát tehát döntő többségben portrék, tablóképek jelenítik meg a reformkori művészetnek a legjavát. Ahogy a koncepció is nagyon okosan két nagy pillérre épül, egyrészt az emberi élet meghatározó fordulópontjait viszi végig születéstől a halálig, és ehhez kapcsolódóan mutatja be a tárgyanyagot, másrészt pedig a háttérből nagyon ügyesen, nagyon finoman jelzi azt is, hogy a magyar történelem és az európai történelem meghatározó korszakáról beszélünk, hiszen a polgári társadalom megszületésének időszakát éljük Magyarországon. És bár a Biedermeier művészet nem a közéleti embert helyezi a középpontba, de mégis a művészet mögött a magyar művészet megszületésének a legfontosabb pillanataiban vagyunk.
Ugye a korszak maga nagyon izgalmas, megszületik ugye a képzőművészet is, meg a tárgykultúrának sok mindenféle értéke. Egy Pilvax kávéházi képen kívül, mintha nem lett volna 1848-49-es szabadságharc. Ez tudatos? Ugye mások a hangsúlyok.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és én nagyon egyértelmű választ tudok adni, hogy igen, ez tudatos. Tehát ha a politika történeti irányba megyünk el, akkor teljesen más műtárgyakat kell válogatnunk. Volt is erre példa az elmúlt években a Petőfi évhez kapcsolódóan számos olyan kiállítást rendeztünk, amelyek a szabadságharc képi ábrázolására nagyobb hangsúlyt fektettek. Itt, ahogy említettem is, a Biedermeiernek azt az oldalát, azt a lényegi megfogalmazását helyezi a kurátori koncepció a középpontba, hogy a család, az otthon megteremtésének a fontossága mennyire újszerűvé és a mai napig vállalhatóvá teszi ezt a stílust.
Köszönöm. Portré otthona az otthon portréja, Biedermeier arcképek és enteriőrök kortárs reflexiókkal. Ez a kiállítás nyílt meg a Szépművészeti Múzeum csodálatos grafikai gyűjteményének kiállító helyiségében. A kiállítás a Biedermeier polgári világát eleveníti meg a műfaj legszebb darabjaiból válogatott anyaggal. Emellett arra a kérdésre mutatnak be kortárs művészeti válaszokat, hogy milyen nosztalgia, kritika vagy gondolati párhuzam fogalmazódhat meg az utókor művészetében a reformkor ember és szobaportré láttán. Bodor Kattával, a kiállítás kurátorával beszélgetek. Hogy született az ötlet, mert a korszellemben nem lökődik előre a Biedermeier témája és látványa?
Az ötletet az adta, hogy a grafikai gyűjtemény rekonstrukciója alatt, amikor körülbelül 10 évig ezt a teret nem tudtuk használni, akkor nagyon sok művet vásárolhatott a gyűjtemény, és szerettük volna a megnyitás utáni éveket arra használni, hogy fókuszba helyezzük az újonnan vásárolt műveket. Josef Krehuber Biedermeier portrékészítőnek több száz litográfiáját vásároltuk meg budapesti antikváriumok segítségével.
Most?
2016 és 18-ban, a közelmúltban, igen, és ez adta az ötletet, hogyha több száz portré kerül egy gyűjteménybe, akkor megnézzük, hogy a Biedermeier portré műfaja hogyan jelenik meg a gyűjteményünkben, milyen aktuális kérdéseket vethet föl. Úgyhogy innen indultunk el, és ehhez nagyon klasszul, véletlenül jött az a felismerés, hogy van egy osztrák kortárs grafikus és festőművész, Markus Schimwald, aki kifejezetten 19. századi Josef Krehuber litográfiákra parafrázisokat készít. Úgyhogy az ő 6 művét kértük kölcsön, és a 6-ból egyre sikerült megtalálni a gyűjteményi párhuzamot is. Tulajdonképpen ez a kortárs és klasszikus párbeszéd adja a kiállítás keretét.
Ami rendszeres most már ez a kortársak összevetése a rég volt mestereivel.
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi gyűjteményünk nincs korban lehatárolva, tehát ugye a 14. századtól kortársig gyűjthetünk, és ezt szinte ránk is rója ezt a feladatot, hogy mindig a klasszikus műveknek az aktualitását, a hogyan jelenik meg ez a kérdés a kortárs művek, művészetben, ezt mindig egy picit próbáljuk meg behozni, természetesen, ha van valódi apropó, és nem megerőszakolva a műveket ezáltal. József Kriuger műveiből indultunk el, de valójában egy nagyon egységes és nagyon szép Biedermeier anyag van a grafikai gyűjteményben, aminek szinte azt kell mondjuk, hogy a legkisebb szeglete az a majdnem 400 József Kriuger portré litográfia, amivel rendelkezünk. Ennél azt kell mondjam, hogy művészileg sokkal izgalmasabb az a akvarell és rajzanyag, ami szintén a Biedermeier korszakhoz kötődik, például az osztrák Biedermeier legjelesebb képviselője, a Franz Alt és az ő családja, ugye egy testvér és egy apapárosról van szó, akik fantasztikus Biedermeier portrékat és szobaportrékat készítettek, és az ő kortársuk volt az a Lieder Frigyes, aki Friedrich Liederként látta meg a napvilágot, és szintén fantasztikus portrékat készített, de van Merlingünk a kiállításon, Péter Fendénk a kiállításon, tehát tulajdonképpen a régió legjelentősebb Biedermeier alkotói, és a portrét szerettük volna valamivel azért egy kicsit még megfűszerezni és izgalmassá tenni, és itt is a német művészet adott egy nagyon jó apropót nekünk, a német nyelvterületeken az interiort, azt szokták szó szerinti fordításban szobaportrénak is nevezni. Tehát arra gondoltunk, hogy akkor a portréhoz hozzuk be az is, hogy ezek az emberek milyen enteriőrökben laktak. És azt vettük észre, hogy sokszor ezek a nagyon sematikus portrék kiegészülve egy lakótérrel már egy komplexet képet adnak arról, hogy a Biedermeier polgári és arisztokrati családok hogyan éltek. Ami még nagyon fontos szeglete a kiállításnak, az pedig a miniatűrök kis kollekciója.
Szóval... Ez is a múzeum gyűjteményéből?
Igen, a saját gyűjteményünkbe számunkra is egy nagy újrafelfedezés volt, hogy 1927-ben került be Werther Olga a saját gyűjteménye hozzánk egy hagyaték útján, aki szenvedélyes Biedermeier tárgygyűjtő volt, és az ő gyűjteményének egy pici szeglete az a körülbelül 400 darab miniatűr, ami hozzánk került. És hát ez egy régi adósságunk, de ez körülbelül 100 éve ki sem volt állítva, ez a miniatűr kollekció, úgyhogy most igyekeztünk ebből is néhányat megmutatni, és feldolgozni ennek a gyűjteménynek a történetét.
Képzőművészetileg milyen értéket képvisel? Picibe kell hiteleset.
A miniatűr művészet valójában egy igazi határterülete a képzőművészeti műfajoknak, mert klasszikusan nagyon közel áll az ékszerekhez, ugye használták őket is ékszerként, viselték, hordták őket, viszont olyan nagyon kiforrott, komplex képzőművészeti alkotásokká váltak ezek a kis képecskék a Biedermeier idején, hogy ezeket valójában képzőművészek akadémiát végzett festőművészek készítették nagyon sok esetben. Például a nálunk láthatóaknak jó részét Moritz Duffinger készítette, aki egy nagyon jó nevű bécsi festőművész volt. De azt is el kell mondanunk, hogy van ennek egy nagy amatőr szeglete is, ugyanis kicsi, pici képecskét sokszor amatőr művészek készítettek, vagy egy-egy amatőr festő tanonc, vagy valaki, aki egyszerűen hobbiból festett, a szerelmesének készített egy önarcképet, és ajándékozta oda, vagy gyermekéről egy mini portrét, amit aztán a nyakába akaszthatott. Tehát egy nagyon értékes határterület ez, ahol a minőségbe, kvalitásba nagy szélsőségek vannak, de abszolút jó értelemben. Tehát fantasztikus amatőr műveket is találtunk a gyűjteményben, rengeteg személyes vonással. De a legszebb darabjaink azok olyan magas szintű képzőművészeti alkotások, ami bármelyik festőművésznek a bravúros teljesítménye lehetne.
Keretben vitéve, vitrínbe, dísztárgyak közé, vagy pedig viselve.
Ez tulajdonképpen az iparművészetnek is része. Nem véletlen, hogy ennek a Werther Orga gyűjteménynek egy része az iparművészeti múzeumba került a 20-as években, mert hogy igen, ezek dísztárgyak voltak, és például a kiállításunkon láthatunk olyan enteriőr ábrázolást, ahol ha nagyon kinyitjuk a szemünk, és nagyon nézzük, akkor milliméter méretben, de olyan kis szobai vitrineket láthatunk, ami a Biedermeier idején nagyon mindennapos volt, hogy a szalomban, egy ilyen üveges kis szekrénybe, ott sorakozott az egész családról a kicsi keretben, mint dísztárgy a portré.
A társasági életnek egy nagyon jelentős helyszíne volt a szalon.
Igen. Kiáltás első része az tulajdonképpen a Biedermeier korszakának, a feltörekvő polgárságnak mintát adó arisztokráciának a bemutatkozása. Az első fejezetben olyan magyar arisztokrata családok jelennek meg, mint mondjuk az Eszterházi család, a Zichy család, a Károlyi család portréi, de természetesen az akkori Habsburg birodalomnak olyan jelentős személyiségei, mint például Windisch Grész herceg. Szintén a német területről származik a darmstadti régi palotának egy enteriőrje, ami nem csak az életmódra egy minta adó, hogy hogyan nézett ki egy választófejedelmi rezidencia, egy nagyon kifinomult ízlésről, tudatos lakberendezésről való szalon, de azt akartuk megmutatni, hogy mi volt az az uralkodói minta, amit aztán az a magyar arisztokrácia és aztán a magyar polgárság is követ. De
felismerhetően ezt a mintát követve.
Igen, ilyen a Ciferi Zichy kastélynak az ábrázolás, ami megmaradt, ahol jól láthatjuk, hogy egy szerényebb mértékű, kevésbé cizelláltabb kastély belsőt láthatunk, de hogy az akkori magyar arisztokráciának is már volt igénye és pénz arra, hogy portrét rendeljen a saját kastélyáról is, tehát hogy megmutassa, hogy hogyan él és milyen az ő szalonja, megörökítse. Ez a megörökítés egyébként összefügg azzal is, hogy sokszor egy-egy családtag elhunytakor ábrázoltatták, hogy hogyan nézett ki éppen akkor a kastély, a jelentős előtt hogyan használta ezeket a szobákat. És ugye pont Franz Altnak az alkotás előtt állunk, aki sok magyar arisztokrata családról készített portrét is, és szoba enteriőrt is. Megemlítenénk azokat a, ugye itt az említett Friedrich Liedernek a két alkotása látható ugyanarról a személyről, Báró Bruden József, aki egy nagyon gazdag kereskedőből lett báró, tehát időközben elnyert nemesi címét.
Nem egyedül a 19. században.
Pontosan azt a feltörekvő iparos kereskedő rétegnek egy jeles képviselője, aki hát a vagyona után szerzi meg a nemességet, de itt meg kell említenünk, hogy ő volt az első magyar üzletház építetője, a mai Párizsi udvar helyén álló bevásárlóközpont építetője. Jakob Altnak az enteriőrje 19. század közepéről a kiállítás egyik ékessége, ugyanis az a ritka esetet mutatja, amikor a használója is megjelenik az enteriőrbe, egy hölgy alakot látunk az íróasztalnál ülve, és itt említsük meg Virginia Woolf nevét is, aki pont körülbelül 100 évvel később saját szobacímmel tartott egy előadást arról, hogy a női emancipáció ott kezdődik, amikor a nőknek lehet saját szobája. És ahogy ez a hölgy ül ebbe a nagyon is nőiesen berendezett szalomba, rögtön elgondolhatjuk, hogy tulajdonképpen ez az, amit Virginia Woolf vágyott volna. Ugye ő ezt meg is fogalmazza, hogy akkor válunk egyenrangúvá, hogyha egy nagy polgári családban nem csak a férjnek van dolgozó szobája, hanem egy asszonynak is lehet. Ez azonban még egy olyan szalont ábrázol, ami, ahogy látható is, csak mellékesen rendelkezik egy íróasztallal is. Ez inkább egy vendégfogadásra, kézimunkázásra alkalmas szalon, ahol úgy mellesleg leülhet a hölgy is egy levelet megírni, vagy egy könyvet elolvasni. Ennek a műnek a hátterében jelenik meg az a üveges vitrin, amiben hát nagyítóval jól kivehetülhetne, hogy kis apró portrék kaptak helyet. A kiállításon olyan enteriőröket is láthatunk, meg néhány olyan portrét is, ahol nem tudjuk, hogy ki az alkotó, és csak a szobaportré maradt meg, amiben elmerülhetünk, és ez különösen izgalmas azzal a szemmel nézni, hogy vajon kik lakták ezt a szobát, vajon az alkotónak mi köze lehetett ehhez a szobához. Ilyen ez a 19. századi enteriőr, aminek az az érdekessége, hogy a főfalon Raffaello Sixtus Madonnájának másolata látható, igazán miniatűr verzióban, monokrómon, úgyhogy ebből tudjuk, hogy ez egy olyan ebédlőszalon lehetett, ahol ennek a Raffaello festménynek a metszett másolata került a főhelyre. Tehát egy művelt, művészleg igényes család használhatta ezt a szalont. József Krihuberről, ahogy említettem, a litográfiai portréi hoztak hírnevet számára. Az itt látható gyönyörűséges akvarellje, az viszont az élet egyik utolsó éveiben készült, ugyanis a fotográfia volt az ő nagy konkurenciája. 1840-es években jelenik meg a fotográfia, ami a 60-as évekre már olyan minőségbeli ugrást ér el, hogy egyre inkább a polgárcsaládoknál is az válik megszokottá, hogy portrét nem festetnek, meg nem litográfiába készítetnek magukról, hanem fényképeztetnek. Ekkor nyílnak Pesten is fotográfiai műhelyek, ugye például Kanci Ágosnak is fotográfiai műterme volt, aki előtte képzőművészként tevékenykedett. Úgyhogy József Krihuber ekkor nagyon sok megrendelését elveszti, és visszafordul a művészete a litográfia helyett a sokkal igényesebb és művészileg magasabb színvonalú akvarell készítés felé, és ennek egy ilyen csodálatosan élő példája az itt látható női arckép.
Nem beszéltünk még a műfajokról, hogy szó esett a litográfiáról, az akvarellről, és a Biedermeiernek mi volt a jellemző műfaja?
A Biedermeier műfajilag egy rendkívül sokoldalú időszak volt. A litográfia egy viszonylag új technikai dolog, ami ekkor megjelenik, ugye 1800 körül jelent meg a litográfia technikája, de emellett ne felejtsük el, hogy a festészeti, tehát megmaradnak az olajképek, mint a legdrágább és legdivatosabb műfaj, ezen kívül rajz, az akvarell, a miniatűr mind-mind hozzátartozik a Biedermeier összképhez, és nagyon fontos, hogy ekkoriban már van egy olyan polgári réteg, aki ezeket már a lakásában is meg tudja engedni magának, meg tudja fizetni, tehát bővülnek a megrendelői körök a művészek számára is. A kiállításnak egy külön kis szekciója a családokról készült portrék, mert ugye ez is a Biedermeier jellegzetessége, hogy a gyereknevelés a fókuszba kerül, a felvilágosodás után kifejezetten foglalkoznak azzal, hogy hogyan kell jól gyereket nevelni, mit kell egy gyereknek adni útravalóként, és a Biedermeier portrékon jelennek meg először azok a gyerekábrázolások, amikor már nem kis felnőtteket látunk a képeken, hanem valódi játékok között valódi gyerekportrék, mint szüleik ékessége jelenik meg. A Kanci Ágostnak egy nagyszerű gyerekportréja, Prokopius Vilmos gyermekkorában, ami meg azért is érdekes, mert Prokopius Vilmos, amikor már felnőtt lesz.
Azt a... De itt 1840-ben igen, láthatjuk.
A gyerekkorából ábrázolja ez a portré, ő azonban aztán egy nagyon deli fiatal ember lesz, és feleségül veszi azt a Werther Olgát, akitől aztán a miniatűr gyűjteményt mi megkaptuk, úgyhogy ez egy ilyen igazán különleges portré a gyűjteményünkbe. Miniatűröket nem csak a maguk valójában mutatunk be a kiállításon, hanem néhány olyan ábrázolást is kihelyeztünk, ahol a miniatűrök használatáról kaphatunk képet. Itt van Kanci Ágosnak egy női arcképe, ahol a hölgynek a karkötőjén egy miniatűr női portré jelenik meg. Tehát ez a hogyan használták. Meg hát, hogy mire használták. A miniatűrök között láthatunk uralkodó portrét is. Ez is nagyon gyakori volt, hiszen egyáltalán a miniatűr műfajának a virágkora az nem is a Biedermeier volt elsődlegesen, hanem a rokokó idején terjed el, és kifejezetten uralkodói, hát kiváltság, privilégium volt a miniatűr készítetés. Sokszor a nagyon magas rangú diplomatáknak miniatűröket vagy szelencéket ajándékoztak az uralkodók, és hát ez az a hagyomány, ez a nagyon fényűző dolog az, ami aztán a Biedermeier polgári csalódoknál így a mindennapokban is megjelenik, de akkor is van, hogy jeles emberek, a kiadáson van egy Andrássy Gyula portré is miniatűrbe, tehát a jeles emberekről is készülnek ilyen kis portrék, illetve az egyik ablakba olyan miniatűröket helyeztünk el, ami a szerelmi témákat dolgozza föl, mert ugye a miniatűrnek volt egy ilyen funkciója is, hogy a szerelmesek egymásnak adhatták, ugye egy kis ámor figurák, vagy például egy Goethe illusztráció, hogy Lotte Werther sírjánál, vagy itt jártam és szeretlek feliratot éppen fába véső kis női kar látható, illetve hát természetesen ámor az ábrázolásokon megjelenik. Külön szekció a kiállítás zárásában a művészek családjaikról készített portréi, ahol egy kiemelt darab Barabás Miklósnak a feleségét ábrázoló, hát szoba belső tulajdonképpen, mert ugye a feleségét háttal látjuk, tehát amint ül egy íróasztalnál.
Sokat és... elmond az, igen.
Igen, amint a sarokba ül a hölgy, és valamilyen olvasó vagy rajzolói tevékenységbe mélyed, de egy nagyon szépen megfestett, gyönyörűséges akvarell.
Szeretettel megfestett akvarell.
Igen. És hát látunk a Lieder családról két nagyon érdekes portrét, ugyanis Lieder a festő önarcképe, és a fiát ábrázoló portréja, és mind a kettőn azt láthatjuk, hogy nem a mesterségére büszke, hanem a társadalmi státuszára, a polgári öltözködésére és a polgári státuszára büszke. Apa festi meg ekképpen a családját. És felhívna a figyelmet a egyik utolsó enteriőr ábrázolásunkra, itt a enteriőr sorban, ami Péter Fenditől származik, és egyáltalán nem polgári, hanem egy igazi bohém művész tanyába kapunk betekintést. A Karlskirche látszik a háttérben a művész manzárt szobájának ablakából, és maga a művész is megjelenik egy pici rejtett portré formájában, ahogy hálósipkában az ágyat nyomja. Ezt a kis szoba belsőt, ami egyúttal a művész vicces önarcképe is, azért is helyeztük el ide, hogy megmutassuk azt, hogy a szobaportrénak néha vannak egészen személyes és szubjektív vonásai és játékai, amihez a Péter Fendi féle személyes vonalhoz kapcsolódik az a kortárs reflexió is, ami vele szembe kapott helyet.
Akkor a kortárs reflexió?
Portré műfajához kerestünk a kiáltás készítésekor valamilyen olyan témát, hogy mit jelent ma az enteriőr, hogyan fest ma enteriőrt egy képzőművész, és akkor szembesültünk vele, hogy ez ma tulajdonképpen egy teljesen periférikus műfaj a kortárs művészetben. Nagyon kevesen foglalkoznak vele, és az a kevesek között viszont egy igazi kincs, Zékány Dia festészete, aki a mániákus gyűjtögetők szobaportréit festi meg most már jó néhány éve, és a doktori disszertációját is annak szentelte festőművészként, hogy a tárgyak halmozása napjainkban hogyan uralja a tereinket, hogyan telepednek ránk azok a tárgyak, amiket nem akarunk kidobni, és csak halmozzuk és halmozzuk, és ennek a pszichológiája, a mániákus gyűjtögetés, mint kényszercselekvés uralkodása az életünkön, ez jelenik meg az ő portréin, úgyhogy egy ilyen nagyon éles váltással szerettük volna fölhívni a Biedermeier szobaportrék kifinomult, rendezett világára a figyelmet egy erős kontraszt felállításával. A Markus Imeltól kölcsön kaptuk a műveket. Nyilván szeretnénk a műveit majd gyűjteményben is tartani, vagy valahogy vásárolni tőle, fontos lenne. Imel művészete az egy olyan direkt reflexió, amiről ő azt vallja, hogy szkepticizmussal és nagy ellenállással közelítek a klasszikusok felé, és ennek kapcsán a portrénak azt a tulajdonságát vizsgálja, hogy miért volt a Biedermeier idején ennyire sok portré, miért ömlesztették, hogy hogyan idealizálták az alanyokat, és rámutat arra, hogy a ruházat, az öltözködés, a viselkedés mennyire behatárolt volt a 19. század elején, és mennyire meghatározta azt, hogy egy alany hogyan élte az életét, hogyan élhette az életét.
Tehát a társadalmi státuszát egyértelműen kifejezte.
Pontosan, és erre nagyon izgalmasan és érdekesen reagálnak Simbald művei. Rögtön az első képpár, amit ide helyeztünk, egyfajta mottója a kiállításnak, ugye a Krihuber, az eredeti Krihuber mű az, ami gyűjteményünkben is megtalálható, és erre készült Simbaldnak egy reflexiója. Ez egy nagyon korai műve Simbaldnak, ahol a protézisek kérdését forszírozza, mert hogy Simbald is elmondja azt, hogy hát a 19. század elején nem volt mindenki olyan szép és tökéletes, mint ahogy ezek a portrék sugalták. Nagyon sokszor voltak testi hibák, amiket a portrék elfedtek, pedig az ő művei megmutatják, hogy egyébként ezek az emberek ugyanolyan szépek és tökéletesek lettek volna akkor is, ha mondjuk például orrprotézissel rendelkezik az alany. Számomra a legnagyobb élménye az volt, hogy a Biedermeier egy látszólag nagyon egyszerű időszak. Azt gondolnánk, hogy nagyon könnyű megérteni a Biedermeier művészetet, hiszen embereket látunk, tereket látunk a maguk valójában. Azonban az egészben az az izgalom, amikor rájövünk arra, hogy ezek a Biedermeier portrék mennyire tudatosan sugaltak egy olyan társadalmi képet, amit szerettek volna megélni, és ami nem biztos, hogy így volt. De mégiscsak azt felfedezni, hogy milyenek akartak lenni ezek az emberek, milyen mintákat követtek, ez nagyon izgalmas korrajzot és társadalmi képet rajzolt elém, úgyhogy számomra az nagyon érdekes, ahogy egy társadalom önreprezentációja megjelenik a Biedermeier művészetben.
És ez az, ami a 21. században is mond a mostani nézőnek.
Igen, arról mutat nekünk egy képet, hogy nem elég valamit elképzelni magunkról, meg is kell tudni valósítani. És ha már meg tudjuk fogalmazni, hogy milyenek akarunk lenni, az már egy óriási tett ahhoz, hogy aztán olyanokká is váljunk. Szerintem ez nagyon aktuális a Biedermeierben a mai napig. Gondolkodni arról, hogy milyenek vagyunk, hogyan jelenünk meg, milyen az összkép, amit sugallunk magunkról.
Köszönöm. Nikolaj Lugalski a 19. századi szalonok világát megérdező repertoárral érkezik a 10. jubileumi cifrafesztiválra. A 10. jubileumát ünneplő cifrafesztivál programkínálata különösen gazdag. Az ünnepi sorozat vendége lesz többek között Nikolaj Lugalski zongoraművész. Műsorában a Zeneakadémián a 19. századi szalonok világát idéző, közben pedig új műfajt teremtő dal.